gotta run for shade. It's too hot. It's so, so hot, baby. Gotta cool this anger. Gotta cool this mess we made. It's so warm.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság ma a polisz.hu oldalon. Tájékoztatásuk szerint az ellenőrzés sorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján végrehajtott célzott közterületi ellenőrzésekben, amelyek során 713 embert igazoltattak, 33 embert elfogtak, további 33-at előállítottak, 6 esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre. A rendőrök többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt intézkedtek, valamint körözött embereket is elfogtak, szabálysértési feljelentést 16 esetben tettek, további 40 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az intézkedések között a közterület rendjét érintő szabálysértések, így például a köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás mellett közlekedési szabályszegések is szerepeltek. A kormány jelentősen a törvényi minimumra csökkenti az állami cégeknél megbízott felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát, és csökkentik a díjazásukat is, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök emlékeztetett, a Tisza frakció azzal kezdte a működését az országgyűlésben, hogy mintegy 50 milliárd forintos közpénz spórolást elérve radikálisan megvágta az országgyűlési képviselő költségkeretét. A Fidesz szerint Magyar Péter már nem is titkolja, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását, reagált az ellenzéki párt a miniszterelnök pénteki Facebook bejegyzésére, melyben a tisztító tűzműveletről és Hangó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter felelősségéről is írt. Magyar Péter mai posztjában bejelentette, hogy az Orbán kormány volt miniszterét, Hangó Balázst néhány napon belül börtönbe zárja, így már nem csak a Fidesz szervereinek lefoglalására ad utasítást, hanem volt kormánytagok bebörtönzésére is, írta az MTI-hez juttatott közleményében a Fidesz. A miniszterelnök önkényes eljárása, amellyel bűnüldöző hatóságoknak ad politikai utasítást, bűncselekmény, amely nem maradhat következmények nélkül, zárul a közlemény. Az uniós szabályozása, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők tegnap a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor Kárpát-medencei Magyar Autonómia Törekvésekről rendezett pódium beszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenné a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében, pénteken jelentette be Nikos Urdan román államfő. Ez az első ilyen eset Romániában. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgépről lakatlan terület felett. Többen meghaltak ma reggel Cisjordánia északi részén, Nablusz közelében izraeli telepesek és palesztinok összecsapásában, jelentette a helyi média. A telepesek beszámolója szerint erőszakos összetűzés tört ki a palesztin Tel falu mecseténél palesztinok és kiránduló izraeli civilek között. A közeli Gálit Farm biztonsági őre a helyszínre sietett, de egy palesztin elvette a fegyverét, majd tüzet nyitott a kirándulókra. A lövöldözésben 4 izraeli megsérült, egyikük életét vesztette. Később izraeli biztonsági erők érkeztek a faluba, visszaszerezték az elvett fegyvert, majd a hadsereg lezárta Tel falut és Nablusz több bejáratát. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint 4 palesztin meghalt, további 4 pedig megsebesült, közülük 3 válságos állapotban vannak. 24 órán belül ez volt a 3. erőszakos incidens a térségben. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnala, legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Ma kezdődik és augusztus 2-áig tart a 35. Művészetek Völgye. Benne Kapolcs megújult főterével, a múlt megidézésével, de számos színházi produkcióval, képmás estekkel és az elmaradhatatlan Kaláka udvarral. Székely Csaba drámájával, az Egy diktátor születésével indul július 27-én a Gyulai Várszínházban az augusztus 2-áig tartó Erdélyi Hét. És a Magyar Nemzeti Galériában a Dolce Vita című kiállítás és a pannonhalmi apátsági pincészet borai kerülnek a fókuszba a július 29-i Borszerdán. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. A megújult Kapolcsi főtéren mától Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című szobra fogadja a 35. Művészetek Völgyébe látogatókat. Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja augusztus 2-áig tart. A félig meddig kerek évforduló alkalmat ad a múlt felelevenítésére is, de emellett minden korosztálynak, minden műfajban több mint 4500 programot kínál az elkövetkező 10 nap. A Művészetek Völgye igazgatóját, Oszkó Jakab Natáliát kérdeztem.
Emlékeztek a múltra, és megidézitek az egykori szereplőket.
Márta István alapító is jelen lesz, több műsor keretében is, és sokan a régiek közül.
Minden évben itt vannak körülöttünk a régiek is, ha belegondolunk, Márvány Elli régebbi polgármestertől kezdve Tóth G. Péter kapolcsi útilapok különböző kapolcsi túráin át, István is természetesen velünk tart minden évben, viszont nyilván a jubileumok azok az alkalmak, ahol ezt kicsit jobban tudjuk láttatni. Ezért is van, hogy a kávéházban, a tanúasztal beszélgetéseknél annyiakat visszahozunk, ott ugye Naszály Gyuri is beszáll a Márta István mellé moderálni a beszélgetéseket, illetve a Hőskorszak udvarban pedig zenei produkciókat is láthatunk, illetve elemezik esetleg együtt egy-egy koncertnek a születését, hiszen a Támad a szél is onnan indult egyébként Kapolcsról, illetve Cseh Tamás egyik produkcióját is ott vették föl, abban a házban, ahol a Hőskorszak udvar megrendezésre kerül. Cili néni kocsmája itt volt mindig is velünk, ott egy Galko emlékkiállítást is láthatunk, hiszen 89-ben nem hiába volt ott Galkónak egy kocsma színháza egyébként, úgyhogy nyilván egy jubileumokor még jobban próbáljuk láttatni ezeket az elemeket. Hát ugye amellett, hogy nagyon sok udvar velünk tart már évek óta, mint a Hagyományok háza, vagy Harcsa Veronika udvara, vagy a Magyar Jazz Szövetség is több ideje visszatér hozzánk, ugyanúgy a fiataloknak, például a Talentum Hungaricum udvarában, ugyanezek az egyébként, ahogy Pál István Szalonna fogalmazott, őskövület kapolcsi fellépők mutatnak új technikákat azoknak a most formálódó produkcióknak, akiket egyébként a Talentum Hungaricum ösztöndíjakkal támogat.
Több mint 4500 program lesz, ez egyszerűen felfoghatatlanul sok. Három helyszínen, most már ez hagyományos, hogy egy néhány éve három faluba mehetünk el a Művészetek Völgye kapcsán, ez pedig Vigán Peten, Kapolcs és Talján Dörök. Na nézzük sorba, Vigán Peten.
Vigán Petenden Hobóval találkozhatunk, vagy Vecsei Hámikiékkel a Pocket udvarban, a Roma udvarban jó kis táncokat tanulhatunk be, meg workshopokon vehetünk részt, a Petendi Pajtában önismereti diszkó és a Tilos Rádió vár minket, de ide költözött a Kaláka vers udvar is, a Grillus testvérekkel vagy Szabó Balázssal is együtt tölthetjük az időt, a Papagéno Klasszikban nemzetközi fellépőket láthatunk, a Cirque du Tókerben pedig Konzsuzsa Zorán vár minket, Duda Éva társulata és Feledi projekt mellett, és amellett, hogy a Budapest Bár is, a Völgy Szimfonék 35 éves jubileumi produkciónk is itt tekinthető meg, ahol egy-egy könnyű zenésznek az irodalmi műveit, illetve sláger számait láthatjuk szimfonikus feldolgozásban.
Számomra a Völgyben két nagy színpad van, az egyik ez a Cirque du Tóker, Vigán Petenden, a másik pedig a Panoráma színpad Kapolcson. Érdemes gyalog átmenni Vigán Petenből Kapolcsra. Egyébként is talán könnyebb, mert olyan nehéz közlekedni, és ugyan a csigabuszok biztos fognak közlekedni, de mégis, hogyha átgyalogol az ember, akkor egyben egy kis túrát is megtesz, és már is átér Kapolcsra.
Sőt, igazából nem túra, pont Vigán Petend és Kapolcs annyira összenőtt, hogy egy Blaha-Asztúria távolságot kell lesétálnunk. Kivilágított úton, sátrazók mellett, átbeszélve, hogy mit láttunk a Cirque du Tókerben, és megérkezve a Talentum Hungaricum udvarába, majd átmenni a tűzoltószertárhoz, a Művészetek Zöldjébe, vagy a Hőskorszak udvarba, vagy a Buda udvarba nézni jó kis színházi produkciókat, főtéren, képzőművészeti programokon és beszélgetéseken részt venni, vagy pedig elsétálni a Momentán társulathoz, a Segítő udvar civil szervezeteihez, vagy pedig a Hagyományok házához és a Magyar Jazz Szövetséghez, avagy természetesen fönt a Panoráma színpadon és a Quimby 35 éves jubileumi koncertjét, vagy a Kispál és a Borsz koncertjét élvezhetjük végig, vagy a José González külföldi produkciót is itt láthatjuk. A Kenderkertben tábor tüzezhetünk, de van itt egy gyermekprogram is, hiszen a Diabelli udvarában és a Füzi játéktérben a gyerekeinkkel is közösen kikapcsolódhatunk. A
harmadik falu, Talján Dörög.
Talján Dörög egy színházi fellegvár, hiszen két nagy színházi helyszínünk is van. Több mint 20 produkciót láthatunk egyébként itt a 10 nap alatt. alatt, a színház, színpad, templom és művház kapuin belül Harcsa Veronika udvarával, vagy a Világzenei udvarral is itt találkozhatunk. A klastrom fényfestését is itt élvezhetjük végig, és az ott megszerveződő meglepetéskoncerteket. A Lemangóriában táncolhatunk, három történelmi egyház programját is meglátogathatjuk, hiszen az evangélikusok, a reformátusok és a katolikus fiatalok is itt mesélnek a civil tevékenységükről, és klasszikus beszélgetéseket szerveztek Ősök háza és Lőtér színpadon is részt vehetünk az egyetemi udvar mellett. A Lőtéren egyébként a 10-20 éveseknek a menő zenekai, mint például Méringer és egyebek lépnek föl, egyébként egy-egy régebbi kedvenc, mint az Ári Mafia mellett, vagy a zenélő Ikarusz busszal is itt találkozhatunk felszállva, rá múltat idézünk egyfelől, és meghallgathatjuk lehet, hogy aktuális kedvencünket is, hiszen egy zenész is velük tart mindig.
A Bánkító Fesztivál az tavaly bejelentette, hogy megszűnik, ellenben a Bánkító Fesztivált is ki fogjátok szervezni.
Egyesítjük erőinket, és remélhetőleg akkor következő évtől újra a régi helyszínén megy tovább a Bánkító Fesztivál, viszont idén a Gástyaárokba egy külön helyszínként idézzük meg a szellemiségét, találkozhatunk a civil szervezetekkel, akik ott felszoktak bukkanni, és jó kis koncertekkel, mint a Jazz Boys találkozhatunk, és megtervezhetjük együtt közösen, hogy hogyan is folytatjuk tovább.
Disappears the next day. You're not the one who throws the curtain, grabs my arm and forces me to stay. You're not the one who wants to teach me how to love, but you do surely teach me a lot. You got dreams and tales, and you listen and you care. You're the one, you're the one, you're the one who brings back the sun. Love and give me a chance, for you're the one who says, come on over, I got Belgian chocolate. Come on over, got this gorgeous view. Do you need a shoulder? I'll show you the place I turn. I'll give you shelter. So glad you have it with me. Oh, come over. I'm glad you have it with me.
glad to have you with me.
Oszkó Jakab Natáliát, a Művészetek Völgye igazgatóját hallották, majd Harcsa Veronika énekelt, akinek udvara is van Talján Dörögdön, a legkisebbeknek ringató foglalkozásokkal, jóga és önismereti programokkal, éduával, énekes workshopokkal és természetesen koncertekkel. Szintén Talján Dörögdön található a színház színpad és a színház színpad templom is. E két játszóhelyen minden nap újabb és újabb produkciók váltják egymást. Július 27-én a színház színpadon Marius von Mayenburg Ex című darabját játsza az Orlai produkció Dömötör András rendezésében. Most őt hallják.
Marius von Mayenburg Ex. Nem ez az első rendezésed az írótól. Én a 2013-as Katona József Színházbeli rendezésedre emlékszem, a Mártírokra. Nyúltál-e egyébként még bármelyik darabjához?
Igen, a Mártírok előtt rendeztem egy másik darabját, egy korai darabját, aminek az a cím, hogy A csúnya, és ezt Szabadkán, a Szabadkai Népszínházban mutattuk be pár évvel a Mártírok előtt, azt hiszem 2 évvel korábban. Egy nagyon jelentős szerzőről van szó, akinek én a munkásságát követem. Nem azzal a céllal követem, hogy feltétlenül megrendezzem a darabjait. Ez igazából ennek a kíváncsiságnak, furán megfogalmaz, egy ilyen mellékterméke, hogy meg is rendezem egy-két darabját, tehát háromnál már lehet azt mondani, hogy az már akkor egy folyamatosság. Annyira foglalkoztatnak ezek, hogy igazából az az írás technika, amit használ, azt én használtam is, tehát például amikor a Káli Holtakat adaptáltuk a Katona József Színházba, akkor ezekre a családi jelenetekre, ahol Csáki Alex az anyjával beszél, konkrétan ezt a fajta technikát használtam, tehát ezek a nagyon rövid mondatok egymásra felelgetős, egymást és a jelenetet felpörgető drámaírói technikát, ami az ő sajátja. Ez nagyon inspirál, az is nagyon inspirál, hogy nagyon jó karaktereket ír, tehát nagyon életszerű minden szereplője, nagyon színészbarát egyébként, tehát pontosan tudja, hogy ezek olyan előadások, és ez a nézőnek mindig nagyon nagy élmény, hogy olyan teret kínál minden színésznek, hogy tényleg mindent el lehet játszani, tehát érzelmi mélységeket, vicces, és ugyanakkor hatalmas történeteket lehet lejátszani a szerepeken keresztül, de, és ez az, amitől egészen különlegesnek érzem, hogy bármiről is ír, mindig van mögötte egy nagyon felelős társadalmi gondolkodás. Tehát párkapcsolatról szól az Ex, a Mártírok az egy iskolai helyzetről szólt, a csúnya az a plasztikai sebészetről szól, a szépségiparról, de mindig eljut odáig, hogy milyen az a társadalom, ami mondjuk létrehozza a szépségipart, aminek az iskolai oktatási rendszere úgy működik, és tulajdonképpen a szereplőit mindig egy teljes társadalmi kontextusban vizsgálja, és például az Ex-ben a férfinői viszonyról túl azon, hogy mondjuk milyen egy házasság, milyen poklai vannak, vagy milyen dinamikái vannak, vagy egy Ex visszatérésének, nagyon kortárs szemmel beszél a férfinői viszonyról, a női egyenjogúságról, hogy mit képviselhet egy nő egy modern házasságban, hogy ezzel mit kezd egy férfi, és ez a fajta társadalmi felelősségvállalás, ami nem direkt módon, de mégis ott van az összes darabjában, ez számomra nagyon inspiráló, tehát ezért követem. És most meg az történt, hogy konkrétan erre a három színészre kerestem darabot.
Úgy mint?
Járó Zsuzsa, Péter Kata és Ruf Milán, és valami nagyon személyeset kerestem nekik, és akkor egyszer csak felbukkant az Ex, és akkor nekiálltunk lefordítani.
Ez egy nagyon abszurd helyzet, amit a színpadon látunk. Ugye van egy házas pár, akik szerintem a házasságnak abban a fázisában vannak, amikor már, ha az egyik megszólal, a másik ugrik. Tehát egészen reménytelennek tűnik a helyzet, nincs egy normális, nyugodt hangú gondolatváltás közöttük. És ebben a teljesen kiélezett helyzetben, ahol tudjuk, hogy van két kisgyerek a háttérben, az éjszaka közepén megjelenik a férjnek az Ex-e, ami önmagában is egy abszurd helyzet. Tehát most úgy nem látom magam előtt, hogy egy bármilyen Ex-ezt hirtelen meglépi, hogy annyira megszorult helyzetben van, hogy nem jut eszébe más neki, mint a volt barátja, aki miatt egyébként véget ért az ő kapcsolatuk, és tudja a helyzetet, hogy van egy feleség, és van két kisgyerek. Szóval eleve annyira konfliktusos az alaphelyzet, és az Ex, ha lehet, akkor még fölteszi a koronát erre a konfliktusosságra. Hát mi jöhet ki ebből?
Én is ezt egy csodálatos, sűrű, nagyon groteszk és nagyon vicces alaphelyzetnek érzem. Ugye egyetlen éjszaka alatt történik az, ami a színpadon történik, tehát egy nagyon hosszú este és egy éjszaka története hajnalban ér véget. Tehát ez a végig beszélt, végig vitatkozott éjszaka, amit látunk. Nagyon sok ilyen darab van, hogy három szereplős darab, természetesen az azt jelenti, hogy a három az mindig 2+1. Tehát van egy pár, és akkor valaki jön, és akkor ott valami történik. De az nagyon érdekes, hogy az, amit a néző gondol, hogy mi fog itt történni, ahhoz képest nem az ellenkezője történik, hanem egészen más. És ez egy elképesztően érdekes végkifejlet, és ott egyébként előkerül az, amire már utaltam, hogy mélyebb társadalmi kérdéseket vet fel. A darab nem csak férfi-női kérdéseket, hanem szociális kérdéseket is, mert különböző szociális háttérből jönnek ezek a szereplők. Ami azért érdekes, mert próbálunk úgy csinálni, mintha a modern társadalmakban, és ilyen szempontból egyforma a német és a magyar, hogy mintha azt gondolnánk, hogy ezek nem lennének már annyira meg, vagy legalábbis még ha vannak is, azt gondoljuk, hogy átjárhatóak, de valójában nagyon nehéz átjárni ezeken a társadalmi kategóriákon.
Kasztokon lehet mondani. Nem szeretjük ezt a szót.
Nem szeretjük ezt a szót, de igen.
Ugye a férj építész, a nő orvos,
igen.
Ellenben az ex egy kisállatkereskedésben dolgozik, ugye? Igen. Itt érezzük ezt a szakadékot, és ő neki az éjszaka közepén azért kell keresni valamilyen megoldást, mert nincs hova mennie.
Hát nincs hova mennie, felmerül az, hogy nincs pénze. Ugye ez azért érdekes nagyon, mert ha egyértelmű lenne, akkor nem lenne érdekes, mert akkor tudnánk, hogy miért jön oda. Felmerül az, hogy a férfi miatt jön vissza, ez fölmerül a férfiban is, a másik nőben is, a nézőben is, és felmerül az is, hogy lehet, hogy azért jön ide, mert tényleg nincs pénze. És ugye ott kezdődnek el azok a kérdések, hogy pénzt adni mondjuk egy ilyen embernek, azt akkor most féltékenységből teszi valaki, vagy azért, mert tényleg segíteni akar, vagy az egyik szándékával leplezi a másikat. Tehát jó termékeny a karaktereknek a jelleme, és ezek a fajta társadalmi vonatkozások is ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon összetett, izgalmas történetet tudjunk elmesélni.
Rettető sok feszültséget indít el magában a nézőben is ez az előadás, hogy tényleg mennyire abszurd helyzetekben képesek élni ebben társaink, vagy akár én magam is, hát magamra ismerhetek.
Én ezt felszabadítónak és csodálatosnak érzem. Ilyen előadás, az tulajdonképpen egy gyorsított párterápiás gondolkodás. Én azt gondolom, hogy a színháznak van egy ilyen társadalmi funkciója, hogy a nézővel kell, hogy történjen valami, és a néző a partnerével, ha együtt jönnek, elbeszélgetnek dolgokról, esetleg pont benyitunk olyan mondatokkal, amik a darabba előkerülnek, amik segítenek nekik, tematizálni dolgokat, megbeszélni dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy mi ezzel az előadással energiaszolgáltatók vagyunk, és figyelmesek vagyunk, és a nézőkre gondolunk, és nem bosszantani akarjuk őket, hanem nagyon-nagyon nagy kíváncsisággal és szeretettel próbáljuk azt mondani, hogy gyertek, nézzük meg együtt azt, hogy miben élünk.
Dömötör Andrást hallották, aki a rendezője Marius von Mayenburg Ex című darabjának, amelyet július 27-én Talján Dörögdön a Színház színpadon az Orlai produkció előadásaként láthat a közönség.
Lennünk, kifogyunk a harapból, kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből. Fut a víz, és a nap neki dől, és a kék víz tükör, a kék égbe tör. Ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, ha van ereje, semmi gond. Legalább belete tovább, a szívbe egy új témát, a filmzene ez legyen, ha lepereg az életem, nevetés tördött, betű fut a főcímben, kinyílt ma az ég. Oh-oh-oh.
levegő repülőt húz. Csoda ég, relatív kihatóz, lelet könnyű ét, árad szét a szavakon
még mindig színház, de másképp. A Képmás magazin egész évben izgalmas képmás esteket szervez, és a Művészetek Völgyében Kapolcson is megjelenik 4 előadással. Ezeket most Szám Kati, a Képmás magazin főszerkesztője ajánlja.
Igazából a képmásestek azok már egy nagyon régi történet, több évtizedes, de a Művészetek Völgyében körülbelül 7.-8. éve vagyunk már, és nagyon izgalmas, mert ugye egész más a közönség a Művészetek Völgyében. Itt megismertethetjük ezt az egész sorozatot is, ami most már úgy működik egyébként, hogy színházi és filmes, általában a Friss Hús Fesztiválnak a filmjeit vetítjük a filmesen, itt a színházi sorozatunkból lesz ízelítő. Ennek az a lényege, hogy ilyen improvizációs jelenetek vezetik be a beszélgetést. Mindig egy témaköré szerveződik az egész, a nézőközönség is játszhat, mert hozhat kellékeket kis mini előadásokban. Általában egy ilyen alkalmon 3 ilyen kis jelenet van. Kozma Viszkeleti Dániel, család és párterapeuta, illetve Pólus Enikő lesz a szakértő vendégünk, és ezek mindig ilyen nagyon szórakoztató, nevettetős, de ugyanakkor komoly alkalmak is, és azt látjuk, hogy nem csak a közönség élvezi, hanem a vendégeink is, a színészeink is. Ez egy nagy közös játék, de közben meg mégis olyan dolgokról beszélünk, amit aztán hazaviszünk erről a fesztiválról, és azt hiszem, hogy sokat segít abban, hogy a kapcsolataink is jobban működjenek, meg mi magunk is jobban megértsük magunkat, meg a világot is körülöttünk.
Mikor és hol lesznek ezek a képmás estek a Művészetek Völgyében?
Kapolcson, a Pajta mozgóudvarban, a színpadon. 2 hétvégén leszünk ott, az első hétvégének a szombat vasárnapján, és a másodiknak a péntek szombatján. A Nézi Művészeti Kft. Színészei azok, akik segítenek ott a fél improvizációjukkal. Soltész Bőzse és Parti Nóra lesz a női színészünk, és Marton Robert pedig a férfi művészünk. Ez egy délutáni alkalom, bár ez egy kicsit interaktív, de mégis egy ilyen pihenős egy órát ígérünk.
És konkrétan a tematikák.
Az első hétvége témája a boldogulunk a boldogsággal, vagyis hogy mit is jelent számunkra a boldogság, ez a világ miért várja ma tőlünk el azt, hogy mindenképpen boldogok legyünk, és hogy valójában az öröm, a boldogság, az elégedettség, azok szinonimák-e, erről fogunk játszani és beszélgetni. Aztán az én határainkkal, ez július 26-án lesz. A következő hétvégén pedig a kapcsolatainkban a pénz szerepe lesz a téma. A szombati alkalmam július 31-én pedig a Mások terhe címmel arról lesz szó, hogy mikor vállaljuk át másoknak a nehézségeit, a sajátjainkat, mikor tehetjük át a másikra. Szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés a hétköznapi életünkben.
Szám Katit, a Képmás magazin főszerkesztőjét hallották. A képmás esteket Kapolcson a Pajta mozgóban kell keresni. Kezdésként holnap délután 17:30 a színház és pszichológia tematika keretében a Boldogulunk a boldogsággal című interaktív előadás kerül sorra Soltész Bözsével és Marton Róberttel.
Thank you.
Kaláka együttes a kezdetektől fellép a művészetek völgyében. Hosszú éveken át Kapolcson működtették a Kaláka versudvart, ahonnan tavaly átköltöztek Vigán Petendre. Mostani programjaikról Grélusz Dánielt, a Kaláka vezetőjét hallják.
A művészetek völgyében a Kaláka udvar az maga az állandóság számomra, egy biztos pont. Az a különbség tavaly óta, hogy a Kaláka udvar az most már nem Kapolcson várja a vendégeket, hanem Vigán Petenden. Tehát van már egy év tapasztalatotok abban, hogy milyen volt ez a Vigán Petendi helyszín.
A Kaláka versudvar úgy indult, akkor még Márta Pista irányította, hogy volt a Paja udvar, ez volt az első. És mondta nekem, hogy Dani, csináltok meg Kaláka udvart. Mondtam, jó, de ne Kaláka udvar legyen, mert van Kaláka fesztivál, meg mi játszunk eleget, hanem inkább egyezzük ki mostan a dolgot az irodalomra, a költészetre, és akkor Laszki János, mint udvari költő, állandó társunk volt 10 napig, és akkor azt mondtuk, hogy Kaláka versudvar, és a házigazda Laszki János és a Kaláka együttes, és aztán ezt így nagyon megszerette a közönség, és minden nap volt versimpró, délelőtt gyerekeknek, este irodalmi koncert, költővendégek, és hát zenész vendégek is. És azt bejáratódott, és nagyon jól is ment. Kapolcs közben egyre zajosabb lett, vagy én vagyok egyre érzékenyen, de valahogy azt éreztük, hogy sokszor, jaj, hát miért szól már megint onnan is ez, meg annan is, nem lehet ezt valahogy csitítani. És akkor Jakab Nati, aki a főnöke az egész Kapolcsnak, egyszerűen azt mondta, gyerekek, mi lenne, ha átmennétek Vigán Petendre? Elsőre kicsit ilyen számüzetésnek gondoltuk, de fú, hát ez egy ajándék. Vigán Petenden csend van, sokkal nagyobb az udvar. Hát ott 300-an nem fértek be többen. Itt most meg van, hogy 600-an vannak az udvarban. Nagyon jó, lehet parkolni, nem szól át a szomszéd udvar. Szóval nagyon megszerettük ezt a Vigán Petendet elég hamar. Úgyhogy ott otthon vagyunk.
Ugye a fő jellemzője ennek az udvarnak olyan, hogy irodalmi udvar, Laszfi Jánossal az élen. Tudjuk, hogy Laszfi János egy kicsit visszavett abból az állandó jelenlétből, ami jellemezte a Kaláka udvar.
Ennek nem valamiféle olyan oka lenne, hogy nem jövünk jól, mert a mi kapcsolatunk az nagyon régi, még Párizsba kezdődött. Ott teljesen véletlenül egy közös fellépésünk volt. Megkértem Janit, hogy olvasom már fel valamit franciául abból, amit mi énekelünk, és utána elkezdtem mondani, hogy akkor ki az a József Attila, meg ki az a ilyen, és kialakult egy közös egyzet. Éppen tegnap jött fel egy kép a fényképezőjével, 9 éve valahol Dél-Franciaországban voltunk, de Brüsszelben, máshol Francia, és többször Párizsban, a Sorbonne Egyetemen is volt közös koncertünk. Amikor ott nézegettük a városkát, Párizst, akkor ott olyan, hogy Marché de la Poésie, mi lehet az, hát költészet vására. Szerencsére el is jutottunk oda, és akkor elmentünk, és láttuk, hogy ott költők, énekesek is, könyvkiadók, és ez egy nagy terep. És utána meg is rendeztük a költészetvásárát egy párszor, Laszfi Janival meg a Kalánkával, és utána jött ez a kérés, hogy menjünk Kapolcsra, és akkor olyan evidens volt, hogy ezt csak Janival tudnánk csinálni. Jani egészsége megromlott sajnos, úgyhogy most már nem vállal annyit. 3 napot azért ott lesz velünk, az utolsó 3 napban együtt leszünk. Szabó T. Anna 3 napnak a házigazda első, és Nyári Krisztián megint 3 napnak. És nekik is vannak vendégeik, természetesen költők és zenészek, és minden este lesz koncert. És amikor Jani ott van, akkor versimpró is lesz, ami azt jelenti, hogy a közönségben dob szavakat, mi pedig mondunk egy dallamot, és együtt elmuzsikáljuk.
A költő vendégeken kívül lesznek-e nektek vendégeitek?
Hagyomány, hogy a Misztrál együttes mindig fellép, hagyomány, hogy a Sebő együttes mindig fellép.
Hát most is jönnek?
Ez egy olyan fura dolog volt, hogy amikor Feri meghalt, reggel jött a telefon, és kb. Egy órával később telefonáltak a hölgyből, hogy na most még 3 óránk van, hogy módosíthatunk a műsor füzeten, aztán megy a nyomdába. És akkor a Sebő koncertre odaírtam, hogy Sebő emlékkoncert. Hát lesznek nyilván a Sebő együttes tagjai, mi is ott leszünk, és hát lesznek még más vendégek is, akiket most nem akarok elmondani, az egy emlék dolog lesz, majd ott kiderül. Amikor a temetése volt, akkor engem megkértek ilyen címszóval, mint pályatárs és kiadó, mondjak néhány szót. És hát mint pályatárs, tulajdonképpen akár mérnökként is pályatársak lehetünk volna. Én tavaly vettem át az aranydiplomámat a Műegyetemen, és néha föl is teszem a Huncutka kérdés, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt játszott Halmos Béla, Sebő Ferenc, Grillus Dániel és Grillus Vilmos. Hát a Műegyetemi szimfonikus zenekar volt a 60-as évek végén, és akkor kezdtek a Feriék is verseket énekelni, a Kaláka is akkor alakult, és utána áttevődött ide a pályánk, de itt is párhuzamosan ment. És hát aztán mióta én a kiadója lettem, ugye amikor itt a változások voltak, és lehetett kiadót csinálni, akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és nagyon örömömre Feri is mondta, hogy na. Először csak arra gondoltam, hogy Kalákát fogom kiadni, meg saját magamat. Aztán Ferinek kiadtam 10 levezét. és az egyik ebből dupla. Szóval ez egy fantasztikus kincs, ami így most mindenki, ha máshol nem a telefonján hallgathat, mert a fizikai valóságában a legtöbb CD már elfogyott.
A Vigán Petendi Kaláka udvarról Grillusz Dánielt, a Kaláka vezetőjét hallották. Nem sokára, ma 17 órakor már is indítanak az udvar nyitogató koncerttel. Hallgassuk most őket.
Magasságos délután ez kékje halmoz fényeket, valójában kicsi satnya, aj, de folyton alacsonyka, maga nélkül, nélküled. Maga nélkül, nélküled. Most éppen a tengert nézem, óriási eleven, mégis icipici tenger, aj, milyen szegényke tenger, maga nélkül, nélkülem. Maga nélkül, nélkülem. Most éppen a holdat nézem, hogy szikrázik, hogy ragyog, mégis homályosnak látom, aj, görnyed fogy, mint az álom, mert párom nélkül vagyok, mert párom nélkül.
A Gyulai Várszínház az idén már 9. alkalommal rendezi meg az Erdélyi Hét című színházi fesztivált július 27-e és augusztus 2-a között. Látható lesz a 4 kategóriában is Uniter díjra jelölt, végül a legjobb rendezés díját elnyert Radu Afrim rendezte Ház a blokkok között nagy sikerű előadás, amit a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata hoz el a fesztiválra. A többszörös Uniter díjas Bocsárdi László rendezte Dürrenmatt Angyal szállt le Babilonban című darabját, amit a Sepsiszentgyörgyi Nemzeti Színház Harag György társulatának a játékában láthatunk. Az operette kedvelői a kolozsvári Operettissimo előadásában nézhetik meg Huszka Jenő Lili Bárónő című művét. A Gyergyói Figura Stúdió Alina Nelaga Ameli Sóhaja című darabjával érkezik Gyulára, a nagyváradi Szédigeti Színház pedig Födó Bolha a fülbe című klasszikus bohózatával szerepel a fesztiválon Novák Eszter rendezésében. A Gyulán talán legtöbbször bemutatott, de soha meg nem unható Caligula helytartója című Székely János darabot idén a Mikházi Csőr Színház adja elő Pataki András rendezésében. Az Erdélyi Hét tehát július 27-én indul, mégpedig Székely Csaba darabjával, az egy diktátor születésével. A Marosvásárhelyi Jorik stúdió előadásában Galló Ernőt láthatjuk a színpadon, aki ezért a játékáért az idei Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiválján megkapta a legjobb férfi alakításért járó díjat. Az előadást Sebestyén Aba rendezte, vele beszélgettem.
Galló Ernő játsza a diktátort magát, ahogy megszületik számunkra a színpadon.
fantasztikus szövegtudással, elképesztő mozgáskultúrával engem egyszerűen lenyűgözött. Székely Csaba ezt a darabot szerintem nagyon erősen a Magyarországon megtörtént közelmúlti állapotokra reflektálva is írta meg.
Valószínű. Én rendezőleg abból indultam ki, hogy próbálunk elrugaszkodni a napi politikától, mert akkor valamit nagyon leegyszerűsítünk. Menjünk egy kicsit mélyebbre, és a szöveg kapcsán abból, amit Csaba megír, keressük meg a mindannyiunkban talán jelenlévő kis zsarnokot, frusztrációt. Tartsunk tükröt önmagunknak, beszéljünk őszintén magunkkal, milyen helyzetekben voltunk mondjuk durvák a párunkkal, vagy egy munkahelyi viszonyban, hol használtuk ki azt, hogy főnök vagyok, vagy milyen érzés volt lent lenni, vagy tanárként milyen szinten élhetek, vagy élhetünk vissza a helyzetünkkel. Fontos ez a szembenézés. Azért is, hogy önmagunkat emlékeztessük, vagy embertársainkat figyelmeztessük arra, hogy na most túllépett egy határt. Mert hogyha hallgatunk, eltűrjük, akkor a diktátor csak nő, csak nő, csak nő, ami egy idő után kontrollálhatatlanná válik. Igazából erre próbáltunk, hogy egy egyszerű emberből, a frusztrációiból, a vágyaiból táplálkozva, hogy lesz egy zsarnok, egy potenciális diktátor. És itt a kis emberségem van a hangsúly. A nagyon egyszerű, szeretnivaló embere. De akit elnyomnak, aki szeretet nélkül nő fel, és mindent kompenzál, aki beteg valamilyen szinten.
Székely Csabát nagyon szereti a magyarországi közönség is, és Székely Csabának egy olyan komoly szakmai életútja van most már Magyarországon is, ami szerintem meghatározó, az egyik legfontosabb kortárs magyar drámaíró ma Magyarországon is. Nem tudom, érdemes ezt külön választani? Tehát most itt külön választottam, hogy mégiscsak Marosvásárhelyen él, mégiscsak ott veled dolgozik elsősorban. Igen. Te már nem tudom, hanyadik darabját vitted sikerre? A Mánya virággal indult.
Hát sokadik, nem tudom, hetedik közös ős bemutatónk, nem tudom, össze kell számoljam. Tehát a legtöbb ős bemutatót Székely Csabából az biztos, hogy én rendeztem, vagy a Joriknak írta.
Te szoktad őt inspirálni, vagy ő jön mindig a saját dolgaival, teljesen magától, és megmutatja neked. Hát hogy működik a ti közös munkátok?
Beszélgetünk témákról, problémákról, most is vannak a közös terveink. A diktátor születésed például Ernőke inspirálta, tehát Ernőke kérte meg, hogy neki kell egy monodráma évekkel ezelőtt. Ők kezdték el ezt a csirát, én később kapcsolódtam be a történetbe, de főleg Ernőke volt a gyújtó zsinórja ennek a dolognak.
Nagyon fontos az a színészvezetés, amit te csinálsz. Tehát azt gondolom, hogy a színészek bármennyire is tehetségesek, nem maguktól lesznek feltétlenül annyira jók a színpadon, tehát a rendező nagyon sok mindent tud úgy beállítani, gondolkodni, kihozni belőlük, amitől mi, mint nézők, megkapunk egy végeredményt, ami számomra nagyon-nagyon hatásos.
Így van, és köszönöm, valóban ez van. Jobban tudok örülni annak, mikor a színészeket dicsérik, mert azáltal a rendezői munkát is dicsérik. Az a jó rendezés talán, ahol nem kirívó a nagy rendezői munka. Nagyon aprólékosan szeretek dolgozni a színészekkel. Örülök, hogy ez látszik az előadásaimon, és büszke vagyok rá.
Sebestyén Abát, az Egy diktátor születése című előadás rendezőjét hallották. A Székely Csaba drámát Galló Ernő játsza július 27-én a Gyulai Várszínház Erdélyi Hét című színházi fesztiválján. A Magyar Nemzeti Galéria már 15. éve rendezi meg a júliusi Borszerdák sorozatot. Az idén a Színeké a főszerep. Július 29-én a szervezők szándéka szerint az éjszaka misztikuma és a fény szikrázása összeér. Ében fekete titkok, a poharakban pedig gyöngyfehér buborékok várják a művészet és a bor rajongóit. Este 6 és 10 óra között tárlatvezetések lesznek a Dolce Vita kiállításban, közben a pannonhalmi apátsági pincészet borait lehet kóstolgatni. A Dolce Vita kiállítás kurátora Prágai Adrien. Vele beszélgettem.
Dolce Vita. Itt ülünk a kiállításban, a Magyar Nemzeti Galériában, és hogyha jobbra nézek, akkor Fellini Édes Élet című filméből látható részleteket, hogyha balra nézek, akkor pedig Timár Péter Csini babájából. Az Édes Élet 1960-ban készült, a Csini baba 1997-ben, de a kor, amit ábrázol, 1962, tehát a 60-as évek eleje. Ez a kiállítás azonban azért lényegesen hosszabb intervallumot fog
be?
Kiállításunkban 200 évet mutatunk be, méghozzá 200 év magyar művészet történetéből mutatunk olyan részleteket, és bízom benne, olyan keresztmetszetet, amely arra irányítja rá a látogatóink figyelmét, hogy Olaszország, Itália, Olaszországba menni, az olasz kultúrát látni, megtapasztalni a hétköznapokat, az mennyire fontos a magyar alkotók számára 200 éven keresztül is.
Gyönyörű ez a kiállítás, tényleg az édes életet idézi.
Igen, szerencsére tudtunk úgy válogatni, akár a saját gyűjteményi anyagunkból, akár vidéki közgyűjteményekből, magántulajdonból, hogy egy nagyon-nagyon széles palettáját mutassuk be annak, hogy milyen, amikor a magyar alkotó Olaszországba megy, és ott letelepedik, és évtizedeken keresztül aktívan alkot. Fontos kérdés az is, hogy ezek hogyan jutnak vissza, akár a külföldre költözött magyar alkotóknak a sikerei hogyan jutnak vissza az anyaországba, hogyan mutatják be azt, hogy az ő művészi teljesítményüket mondjuk Olaszországban milyen díjakkal jutalmazzák, és fontos az is, hogy ha visszatérnek Magyarországra, akkor mit hoznak magukkal. Egyrészt vannak olyan alkotóink, akik tárgyakat gyűjtöttek Olaszországban, az olasz kultúra darabkáit hozták haza, de vannak olyan alkotóink is, akiknek az életműve olyan jelentős mértékben változott meg Olaszországban, hogy onnantól kezdve az határozta meg az életművük egészét, és aztán ez gyakorolt hatást a magyarországi kortársaikra is. Tehát nagyon izgalmas belegondolni ezekbe a hatás-kölcsönhatás viszonyokba.
Ferenc István szobrával indul a kiállítás, és ezt egy fontos felütésnek tartottátok, hogy pont ezzel a szoborral.
Ferenci István Pásztoránka című szobram a Szép Mesterségek kezdete a címet is viseli, és ez egy programadó szobor, ami Ferenci számára is egy programadó alkotás volt, hiszen ezzel akarta megalapozni a magyar szobrászat hagyományát, de fontos a mi kiállításunk szempontjából is, hiszen Ferenci az egyik olyan alkotó, aki gyalogszerrel elképesztő kitartással jutott el Rómába, és ez mutatja azt, hogy milyen indítatás volt a mögött, hogy neki mindenképpen Rómába kell mennie, hiszen tanulmányait úgy látta biztosítottnak, hogyha a legnagyobb olasz mesterektől tanul, és ezek az impulzusok érik, amelyek akár az antikvitástól kezdve a saját kortársaink érik majd őt ott. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból is fontos mű volt, és érdekes az is, hogy a kiállítás lezárásaként is egy erre referáló márványszobrot tudtunk kiállítani, amely egy kortárs szobrászművész Elmer Gergő munkája, a Forrás című, tulajdonképpen márványkút. Egyébként vízzel szokták installálni, de mi kiállítási és állományvédelmi szempontok miatt nem használtunk vizet. De mégis ez mutatja, hogy amit a Ferenci eltervezett, hogy egy szobrászati hagyományt hoz létre, és az anyagot keresi, a márványt keresi, az tulajdonképpen Elmer Gergőnél látjuk, hogy a szobrászati hagyomány él, az anyaghasználat még hagyományos tud lenni a kortárs alkotóknál is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó keretet ad ennek a kiállításnak.
Ferenci Istvánon kívül a 19. századból kiket emelnél ki?
A 19. századi alkotók számára az igazi művészi válásnak fontos eszköze volt a olaszországi tanulmányút. Közülük például idősebb Markó Károly volt az, aki nem csak odautazott, de szinte olaszszá is lett. Őt követte például Ligeti Antal, de Molnár József művet is láthatunk itt kiállítva, illetve Körösfői Krisa Aladár is a század végéről megjelenik a tárlaton.
A 20. század művészei látjuk leginkább, és nagyon fontos volt a Római Magyar Akadémia ösztöndíja, aminek segítségével rendkívül sok művész került ki Itáliába.
Nagyon fontos ez az ösztöndíj, abból a szempontból is, hogy vannak olyan alkotók, akik már saját stílussal bíró befutott alkotók, amikor Olaszországba, Rómába mennek, és beköltöznek a Palazzo Falconieri falai közé, de ehhez képest azt látjuk, hogy sokuknál egy egész stílusváltás valósul meg. Például azok a festők, akik korábban csak ollallal, csak nagy méretben festettek, elkezdenek temperával festeni. Tehát fontos azt látni, hogy a mozgással együtt változik a technika, változik a kifejezésmód. Nyilván olyan impulzusok érik őket Olaszországban, amelyekkel korábban nem találkoztak, akár csak hogyha természeti viszonyokat nézzük, vagy a kortárs művészet ugye nagyon erős hatást gyakorolt ezekre az alkotókra. Tehát ez egy nagyon összetett jelenség, hogy mit jelent a magyar művészet számára a Római Magyar Akadémia. A kiállításunkban bemutatjuk az első ösztöndíjas évfolyam legjelentősebb alkotóit, Abba Novák Vilmost, Patkó Károlyt, Kontuli Bélát, Medvecki Jenőt, Molnár Cépált, Szőnyi Istvánt, akik a legismertebbek ezekből az első évfolyamokból. De mutatunk olyan alkotókat is, akik jóval később költözhettek be a Palazzo Falconieribe, például Amerigo Tóth.
hogyha megyünk tovább a 20. századon, azért sok Egri József képet látunk.
A kiállításunkban bemutatunk még olyan Berény Róbert festményeket, amelyek nem az életmű legtipikusabb ábrázolásai közé tartoznak, illetve a kortársak közül Fehér László, Bencz Úremese, Posta Máté mind-mind kiállítói ennek a kiállításnak.
A kiállítást Bencz Úremese műve zárja, ez a cím, hogy Dolce Vita.
Ez egy 2012-ben készült objekt, amelyet magántulajdonból kölcsönöztünk erre a kiállításra, és az a különlegessége, hogy cukorkapapírokból áll, és így érthető igazán az a Dolce Vita felirat, amelyet a cukorkapapírok kirajzolnak, hiszen az édes életre reflektál ez a mű is, ugyanakkor látjuk azt az elképesztő munkát, amely a objekt összeállítása során a művész előtt állt.
De ahogy te ezt elemezted, ezt a képet, ebben volt egy kis kétkedés is, hogy tényleg olyan édes ez az élet?
Igen, én azt gondolom, hogy ez a zárómű a mi kiállításunkat is egy picit átkeretezi, hiszen a Dolce Vita annyira közhelyé vált a magyar nyelvben is, hogy már mindenféle jelentésváltozásai megjelentek, és én azt gondolom, hogy a Bencz Úremese mű az, amely egy pici iróniát csempész ebbe a kifejezésbe, és ezáltal a mi Dolce Vitánk is egy picit más értelmezést kap.
Prágai Adriánt, a Dolce Vita kiállítás kurátorát hallották. A Magyar Nemzeti Galériában látható tálatot július 29-én a Borszerda keretében különböző aspektusokból is megközelíti Halász Rita, Bali Bettina és Bellák Kábor művészettörténész, valamint Tombor Zoltán fotóművész. Az estén a pannonhalmi apátsági pincészet borai mellett Cseke Gábor zongora művész játékát is élvezhetjük. A mai műsort a Cseke Gábor trió játékával zárjuk. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.